Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a vasárnapon. Nem tudom, hogy volt-e már olyan az életedben, hogy rettegtél. Ugye, amikor az emberben szinte megáll az ütő, és enni sincsen nagyon kedve. Sok évvel ezelőtt a Juditnak nagyon fájt a jobb oldala, és már el is ment orvoshoz, ami egy ritka dolog. És labor, meg stb., és megkapta a labor eredményt. És én otthon elkezdtem tanulmányozni, és akinek az internet intravénásan van bekötve, ugye, az gyorsan megnézi a képletet, az eredményt, és próbál diagnózist szülni. És hát hamar meg is volt, a máj valamilyen enzime, ami 800-szoros érték, hát májrák. Hát szóval ez nem volt annyira kellemes diagnózis, meg időszak, és akkor megtanultam azt, hogy nem nagyon szabad ilyeneket, amihez nem értek, az interneten utána olvasni, főleg ilyen orvoslási dologban. Megnéztem a gyógyulási rátát, hát az konvergál a 0%-hoz, úgyhogy volt egy jó pár napom, amikor nem voltam boldog annyira. És aztán az orvos, hogy tovább kutatott, meg minden, meg lett az eredmény is, epekő. Úgyhogy, na, de volt-e olyan az életedben, hogyha rettegtél, hogy nem tudod a kezedben tartani? Talán egy vizsgától, ugye, vannak olyan vizsgák az életünkben, amik nagyon-nagyon-nagyon fontosak, vagy egy beszélgetés, ami rettenetesen fontos tud lenni, és ilyenkor az ember hajlamos a legrosszabbra gondolni. Én nem tudom, akiknek gyermekük van, hogyha a jövőre gondolnak, akkor nincs-e olyan félelem és rettegés az ember szívében. És ilyenkor az a kérdés, hogy mit csinálunk. A mai napon is folytatjuk azt a sorozatot, amit múltkor megkezdtünk, a Saul király életéből. Ugye arról volt a múlt alkalommal szó, amikor őt királlyá választották és királlyá kenték, és Saulról azt hallottuk, ugye, és olvassuk, hogy nem érezte magában azt az erőt, a képességet, a méltóságot arra, hogy ő aztán jó király legyen, úgyhogy elbújt a felszerelések között, és várta az, hogy senkinek eszébe ne jusson ő, hogy esetleg őt válasszák. De hát Isten őt választotta királlyá, és aztán azóta, az időpont óta, itt a fejezet elején olvasnánk, eltelik egy vagy két év. Az a történet, a királlyá kenetés, az a 10. fejezetben volt, aztán a 11. fejezetben jönnek az amóniak, és ellenük kellett harcot vívni, és abban a fejezetben kiderül, hogy Saul nagyon jó hadvezér. Nagyon jól tudja megszervezni a csapatot, és sok-sok önkéntes jön mellé. 3000 ember is csatlakozik mellé. Tényleg kiderül, hogy jó hadvezér. A következő fejezetben, a 12. fejezetben meg azt olvassuk, hogy Sámuel, próféta, visszavonul az ő bírói tisztétől, és akkor tényleg elkezdődik a királyság kora. Most már bírákra nincsen szükség, lezáródik a bírák kora, és szépen átadja a nép vezetését Saul király kezében. És aztán itt a 13. fejezetben meg arról olvasunk, hogy jönnek a filiszteusok. Jönnek a filiszteusok, és egy óriási túlerőről olvasunk. 30 000 harci kocsi, és 6 000 lovas, és megszámálhatatlan mennyiségű gyalogos, és ezek mind szorítják úgy Jordán felé a népet, és Saulnak van 3 000 embere. És ennek a 3 000 embernek van összesen 2 kardja, meg 2 dárdája, mert egyébként a filiszteusok nem engednek nekik nagyon ilyen eszközöket tartani, és mindig oda viszik át a szerszámokat élezni. Így aztán nem csak Saul ijed meg, hanem a nép is, és azt olvastuk a fejezet elején, hogy a nép elszögdösik Saultól, és elbújnak sziklahasadékokba, barlangokba, jó néhányan átmennek a Jordánon túl is, ugye nagy folyó, ott azon már a filiszteusok csak nem kelnek át, és ott bújnak el. és Saul mellett a végén aztán olyan 600 ember marad. Úgyhogy ebben a helyzetben nem csodálom, hogy megijedt Saul is. Ugye ő a király, ő rá van bízva a nép. Az ő feladata az, hogy a népet megvédje, de hát a katonái szögdösnek el. Amúgy sincsenek felszerelve harci eszközökkel. És egy olyan nyomorúságos helyzet lehet ez, amikor az ember csak széttárja a karját, és hát mit lehet csinálni? Én vagyok a felelős a népért. Én vagyok a felelős a rám bízottakért. Ő a vezér. Oldja meg. És Saul azt látja, és azt érzi, hogy hát ez nem fog menni. Milyen félelem és milyen rettegés lakozhatott az ő szívébe ebben a helyzetben, hogy mint a sáskák özöllenek a filiszteusok. Tehát irdatlan mennyiség. Simán beleszorítják őket a folyóba. És mit csinál? Hát ez az, amiről most beszélni fogunk, és ehhez olvassuk el, és fennállva hallgassuk meg Sámuel első könyvének a 13. részéből, a 8. verstől olvasom a 14-ig. Azután Saul várt 7 napig, a Sámuel által meghatározott időig. De Sámuel nem érkezett meg Gilgába, a nép pedig széledezni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot. És bemutatta az égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel ezt mondta, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó, keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, te ismersz bennünket, és jól tudod, hogy mi van a mi szívünkben egy-egy nehéz, nyomorúságos helyzetben. Te látod, hogyha valóban rettegtünk már egy-egy éles helyzetben. Te engedsz bele nehéz helyzetekbe, és te látod, hogy hányszor volt már, hogy nem tartottunk ki, hogy valami egyszerűbb, rövidebb, gyorsabb utat választottunk. És te látod, hogy hányszor törik meg a mi szívünk, és egyszerűen nem tudunk benned bízni. Valami más utat keresünk. A láthatókra nézünk, Urunk, sokszor. De most szeretnénk találkozni veled, ahogy énekeltük, eljönni és leborulni a te lábad előtt, megvallani, hogy te vagy a király, és mi vagyunk a te követőid. Te munkálkodj a mi szívünkben, és adj világos látást, látni, hogy ki vagy te, kik vagyunk mi. És köszönjük neked azt, hogy hozzád fordulhatunk megoldásért az életünk nehéz helyzeteiben, a lehetetlenségek közepette is. Te hozzád fordulhatunk a kérdéseinkben valódi válaszokért. Te adj a bűneinkre bocsánatot, te adj vezetést, te légy a gyermekekkel és tanítsd őket is, te légy a betegekkel, az idősekkel, akik olyan nehezen tudnak talán már rád figyelni, koncentrálni, de köszönjük neked azt, hogy minden nyomorúságos helyzetünkben újra és újra reményt adsz, és te hozzád jöhetünk. Így törzs be most is a mi szívünket. Amen. Foglaljunk helyet. Szóval Saul helyzetéről olvastunk most, és itt olvastuk az ő azt a parancsot, amit Isten adott neki, és ezt a parancsot olvassuk a 13. versben, ezt a kifejezést, hogy az Úr parancsa, az ő egyértelmű feladata az volt, hogy várakozzon. Várakozzon a Sámuel által meghatározott ideig. talán a mi életünkben ritkán van olyan világos útmutatás Istentől, de itt ez egész egyértelmű volt, és nem lehetett mellé beszélni. Ezt jól értette Saul is, hogy az ő dolga az, hogy várnia kellett. Hát nyilván ez az egyik legnehezebb, nem tudom, hogy mikor, meg hogyan szoktunk várni. Mondtam egy pár példát, ugye nyilván vannak, akik a vizsgát várják, mondjuk nem biztos, hogy az év kezdetekor. Aztán pedig a vizsga, ha megvolt, akkor az eredmények, hogy na, hogyan értékelik őket. Vagy ugye a betegségben a diagnózisra, vagy aztán a gyógyulásra. Vagy a jegyes pár ugye a házasság napjára. Aztán ki tudja, hogy hány és hány olyan helyzet van az életünkben, de én úgy látom, hogy ezeket az éles helyzeteket, ezeket Isten adja, és Isten építi bele az életünkbe, hogy az ő iskolájába egy kicsit előre jussunk, és nem mindig bukdácsoljunk, és nem mindig a legkönnyebb úton járjunk, hanem úgy érjünk, és ugye teher alatt nő a pálma, de hogy egyre nagyobb terheket tudjunk viselni. Ez biztos, hogy Isten eszköze, mert fejlődik a mi jellemünk. És ki derül az ilyen nehéz helyzetekben, derül ki igazából, hogy mi van, mi lakik a szívünkben, és sokszor önmagunk előtt is akkor derül ki. Ugye vannak, akik nem tudnak várni, vannak jegyesek, akik már úgy élnek, mint a házasok lennének, pedig talán sose történik meg a maga a házasságkötés. Megvannak, akik olyan betegségben vannak, hogy na, ők akkor megoldják, és fűhöz, fához rohangásznak, és talán még okkult praktikákhoz is fordulnak, de vajon mindegy, hogy hogyan töltjük a várakozás idejét, és mindegy, hogy legyinthetünk rá, vagy azt mondhatjuk, hogy hát Isten úgyis megkegyelmez az ő dolga, hogy szeressen és megbocsásson. És ezt a történetet így jó ilyenkor magunk előtt látni, hogy ezek szerint nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan töltjük az időt, meg a várakozás és a várakozás feszültségét, hogyan oldjuk meg. Saul felelős államférfiként van a nép előtt, és azt látja, hogy szöknek el tőle az emberek, és úgy reszketnek, remegnek, mint hogyha valami júnyáj lenne, és azt látja, hogy így nem lehet megállni a sáska sereg előtt, a filiszteusok sokasága előtt, és itt van ez a reménytelen helyzet. És ott van a másik oldalon Istennek a parancsa. Várni kéne. Hát várni kéne az áldozat bemutatásra. És akkor azt mondja, hogy na most akkor Istenhez fordulok, hozzátok ide az égő áldozatot, meg a béke áldozatot, és ő bemutatja Istennek. Na de az ő feladata nem az volt, hogy áldozatot mutasson be. Lehet, hogy megtehette, mint király, lehetséges, hogy megtehette volna, de itt azt olvassuk, hogy az ő egyértelmű feladata az az volt, hogy várjon a Sámuel által rendelt, megbeszélt ideig. És aztán kiderül a Sámuellel folytatott beszélgetésből, hogy ahogy ő áldozik, ahogy ő imádkozik, az semmi más, mint olyan, mintha varázsolna, olyan, mintha ráolvasna Istenre, olyan, mintha Istent akarná meggyőzni azzal, hogy csinálja azt, amit ő akar, hogy ne szögdécseljenek, ne szökjenek el tőle az emberek. Imádkozom, hogy majd minden rendben legyen. Ha Isten rámutat valamire, és azt mondja például itt, hogy várj, akkor van valami célja, és van valami nevelő szándéka vele, és nyilván azt jelenti, hogy bizonyos lépéseket nem teszek meg, amit egyébként lehet, hogy megtehetnék, csak azzal kiderülne, hogy Isten fölé helyezem magam. Én emlékszem, hogy egy olyan helyzet volt az életemben, amikor a lottó kérdéssel meg kellett küzdenem, akkor már megtudtam, hogy milyen eszközei vannak a lottó vásárlásának, most már SMS-be is lehet, meg minden is. Engem a technikai kihívások azok érdekelnek, de akkor azt értettem meg Istentől, hogy nem csak én vagyok az, aki eljátszik a gondolata, hogy mennyi minden jót lehetne tenni, hogyha az embernek sok pénze lenne. És ugye vannak olyanok, akik mint Saul gondolkozhatnának, hogy hú, abból aztán lehet tizedet adni. De azt értettem meg, hogy ha én lerövidítem azt az utat, amit az Isten nekem szánt ahhoz, hogy pénzem legyen, akkor pont attól az úttól esek el, amit Isten szán nekem. Tehát Isten elébe megyek, és Isten fölébe megyek, majd én megoldom. És ugye ezzel kifejezem azt, hogy én nem bízok Isten eszközeiben, meg útjában, hanem majd én szépen, hogy ezekkel a szép szerencsejátékokkal tudok egy okosabb utat, meg egy jobb utat. És kiderül, hogy tudok-e várni. Mi van a szívemben? Tudok várni? Vagy miért veszem meg azt, hogy venném meg azt a szelvényt? Úgyhogy ez nekem jó tanulság volt. És azt látjuk, hogy Saul is olyan volt, aki meg akarta vezetni Istent. Majd én tudok egy rövidebb utat, egy jobb utat, majd én megmondom, hogy hogyan kell. De az ő dolga az volt, hogy várakozzon. A Sámueltől megszabott ideig. És egyértelmű volt a parancs várakozni. Sámuel próféta viszont késett, de nem elkésett. És ez is egy óriási tanulság a mi számunkra, mert lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor hát várni nehéz, és tényleg idegörlő. És tényleg az ember a háta közepére se kíván bizonyos helyzeteket, de ha Isten késik is, ezt ebből a történetből megtanulhatjuk, hogyha Isten késik is, legkésőbb a megfelelő időben meg fog érkezni. És a jó időben fog Isten szabadulást adni és megoldást. Amikor aztán Saul úgy dönt, hogy bemutatja ezt az áldozatot, amikor végez, kiderül, hogy akkor érkezik meg Sámuel is, talán még füstölt az oltár, és kiderült, hogy csak egy picit kellett volna kibírni még az időt, csak egy picit kellett volna várakozni. De hát nem ment, és akkor elé szalad Sámuelnek, és köszönti őt, és azt olvassuk, hogy eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. Nem, mert egy kicsit meghűl a ütő, hogy áldással köszönt. Mint hogyha minden rendben lenne. A Saul király, aki ugye nem tudott várni, ő megáldja Sámuel prófétát. Hát ez egy kicsit furcsa dolog. De hát Sámuel meg visszakérdezett, hogy mit tettél. És akkor ugye az ember már eszmélhet, hogy mit tettél, ezt kérdezte Isten Évától, miután evett a fagyümölcséről. Vagy ezt kérdezte Isten Kaintól, miután nagyon ütötte a testvérét. Mit tettél? És Saul felsorol 4 okot, hogy ő miért imádkozott. Ő bemutatta az áldozatot, de hoz 4 okot, hogy miért. És az első oka az, hogy a nép széledezik. Hát ez igaz. És hogyha belegondol, hogy a nép széledezik, az én feladatom a filiszteusoktól Izraelt megvédeni, az én feladatom Izraelt valahol békességben tartani és jólétben, és nem tudom. És a végén egyedül maradok. És ez egy olyan probléma, ami úgy tűnik, hogy mind a mai napig kísérti az embert, ez az egyedül maradok gondolat. Mi lesz, ha egyedül maradok? És ugye 2 oldala van az éremnek itt is. Az egyik az, hogy ahogy a bevezetőben hallottuk, az nagyon jó volt, hogy tényleg figyeljünk arra, hogy soha senki nem maradjon egyedül. Ugye egy közösségben is, egy nagy családban is lehet a gyermek is, az ember is egyedül. Figyeljünk arra, hogy soha senkit ne hagyjunk egyedül. A másik viszont egy olyan gondolat, hogy mi van, hogyha én maradok egyedül? Isten azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ez nem csak a házasságra igaz. Mindenhol. És ma, amikor az sugárzik szinte mindenhonnan, hogy akkor vagy valaki, ha meg tudod oldani az életedet, és úgy tűnik, hogy én is hajlok erre, hogy nekem ne segítsenek, én meg tudom azt oldani. De az embert Isten közösségi lénynek teremtette. És amikor közösség nélkül próbál valaki hívő lenni, akkor azért elég nagy kérdéseink vannak, mert azt látjuk a Szentírásban, hogy nem lehet egyedül keresztjénkedni és Krisztus követőnek lenni. Az embernek szüksége van a közösségre. Az embernek szüksége van az Isten követőinek társaságára. És Saulnak is szüksége volt Sámuelre. Az ellenségnek az egyik legnagyobb fegyvere, és talán az egyik leghatásosabb fegyvere ez a gondolat, hogy mi van, ha egyedül maradsz? Istennek sem kell lesz. Isten nem hallgat rád. Az Úr Jézus sem tud veled mit kezdeni. És az ember, amikor eddig a hazugságig eljut, hogy egyedül vagyok, az Isten sem hallgat rám, és várakozásban van. Ez egy teljesen reménytelen helyzet. De azért nem fejeződik be itt a történet, viszont felsorol Saul egy második okot is. Azt mondja Sámuelnek, hogy te nem érkeztél meg a megbeszélt időre. Te vagy a probléma oka, vagy okozója. Te miattad tartok én itt, te miattad léptem félre, a másik az oka. Ugye, és tényleg, hogyha egy kicsit korábban érkezik meg Sámuel, talán minden másképp alakul, de azért az én bűnömnek a bűnömért nem a másik a felelős. És ezt soha nem olvassuk a Bibliában sem, hogy az én bűnömért a másikra lehetne a felelősséget tolni. Aztán a harmadik oka, hogy a filiszteusok már összegyülekeztek. Tényleg a körülmények azok nagyon nehezek. És a körülményeket nem tudjuk megválasztani, sem megváltoztatni, vagy sokszor nem tudjuk megválasztani, és megváltoztatni sem, és elég fenyegetőek tudnak lenni. És ugye nekem el kell mondanom Istennek, hogy Uram, te nem vagy képben. A filiszteusok összegyülekeztek. És Saul az, aki fölvilágosítja Istent, aztán most Sámuelt is, hogy nem vagytok ti képben, hát jön a sereg. De az is furcsa, hogy nem túl régen történt egy másik hasonló eset. A 7. fejezetben írja le még Sámuel, hogy a filiszteusok összegyűltek Izrael ellen, és hát édeskevesen voltak izraeliek megint csak, de Istenhez fordultak, és Isten adott megszabadulást és győzelmet, és akkor Sámuel fölállított egy követ, és azt olvassuk a 7. rész 12. versében, hogy és elnevezte Ébenhézernek, mert azt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Tehát a nem túl régen történt egy szabadulás, csak az a bajunk, hogy mára elfelejtjük azt is, ami tegnap történt, hogy tegnap adott az Úr szabadulást, akkor talán ma is fogadni. És ugye azt mondja Zsoltáros, hogy el ne feledkezzél, mennyi jót tett veled, és azért a mi szívünk az olyan, amelyik elfeledkezik, hogy ebben a helyzetben, amiben én most vagyok, ebben fog-e adni most is szabadulást. De abból, amiből, vagy ahogy eddig végignézem az életemet, és mindeddig megsegített bennünket az Úr, abból lehetne erőt és reménységet venni, hogy Isten nem hagyott el, és majd mindjárt, vagy annak az idején is meg fog segíteni. Ő te rólad el nem feledkezik, azt olvassuk az igében, és lehetne komolyan venni. Csak ugye hiába áll az a kő, hiába vannak emlékoszlopaim, és hiába van teleírva a naptáram bizonyos szabadításokkal, nagyon könnyen elfeledkezem róla. És a negyedik ok azt mondja, hogy jönnek a filiszteusok, és én még nem imádkoztam. Hirtelen milyen vallásos lett. Hirtelen milyen fontos lett neki a hit, és az áldozat, és az imádság. De ahogy láttuk, hogy ez az imádság egy kicsit más imádság, mint amit Isten úgy megtanítana az embernek, mert ő azt kéri, hogy minden rendben legyen, sőt, úgy vezeti Istent, vagy úgy ostromolja Istent, hogy ő oldjon meg szépen mindent kördülékenyen, és azt fejezi ki vele, hogy én az imádság miatt nem tartottam magam az Úr parancsolatához. Ami ugye elég érdekes gondolkodásmód, raval, hogy én azért imádkozom, mert nem akarom Isten parancsához tartani magamat. Szóval lehet, hogy le van írva valami a Szentírásban, lehet, hogy ott van Istennek valamilyen egyértelmű parancsolata, de én majd megbeszélem az Úrra, hogy nekem az úgy nem érvényes, és nem úgy kell érteni, és én úgyis jó kapcsolatban vagyok az Úrral, majd úgy megbeszéljük. Ott van világosan, hogy neked várnod kell. És itt nincsen kibeszélés, és hogy azért imádkozok, hogy mégse kelljen várni. És ez olyan, nem tudom, hogy mennyire leplez le bennünket, hogy vannak-e egész egyértelmű útmutatások a Szentírásban, amiket én majd én kicsit úgy fölé helyezem magam Istennek, és megbeszélem, mert hát most már úgyis pertuba vagyunk Istennel, és most már minden megbocsát, és minden kegyelem, és minden fantasztikus, de ebből a történetből nem azt látjuk, hogy Isten visszavonná gyorsan, amit korábban mondott és parancsolt. Nem kaphatunk csak úgy felmentést, mert mi eljárunk imaórára, mert mi ilyen szolgálatot csinálunk, meg olyan szolgálatot végzünk, csak azért, hogy bizonyos dolgokat ne kelljen megcsinálni. Ez így nem működik, vagy nem így működik. Aztán azt mondja Saul, hogy hát mindez a négy ok miatt én összeszedtem a bátorságomat, és bemutattam az áldozatot. De azért Sámuel rámutat arra, hogy hát ez nem az az út, amit az Isten rendelt neked. És hát nyilván az embernek bátornak kell lenni az Isten országában. De nem arra kell bátornak lenni, hogy szembe menjen az Isten parancsolatával, hanem hogy bátor legyen, hogy megtegye azt, amit az Isten kér tőle. És az ilyen nehéz helyzetekbe derül ki, hogy megtesszük-e azt, amit az Isten kért tőlünk. És nem arra kell bátornak lenni, hogy engedetlenkedjünk, hanem hogy engedelmesek tudjunk lenni Istenhez. Ugye a nép, múlt vasárnap hallottuk, hogy egy olyan királyt szeretett volna, vagy hát királyt szeretett volna, mint a pogányoknak van. És most kaptak egy olyan királyt, aki úgy viselkedik, mint a pogányok. Ugye az Új Szövetségben mondja azt az Úr Jézus, hogy ti ne legyetek sokbeszédűek, és ne így ostromoljátok az Istent, kényszerítve őt, hogy csinálja végre azt, amit ti mondotok. Nekem az jutott ma reggel eszembe, hogy amikor van egy gyermek, és az apjától, vagy az, többször látom, hogy az anyjától kér valamit, és az anyja nem adja meg, és akkor a gyerek elkezdi ostromolni az anyját. Mi azt most már úgy szoktuk hívni, hogy hiszti, hogy hisztizik a gyermek. És vajon Isten előtt ez hogy működne? Nem működik, azt mondja az Úr Jézus, hogy ti úgy imádkozzatok az Istenhez, mint aki mennyei atyátok. Ugye őt nem hisztivel veszük körül, hanem beszélünk vele, beszélünk hozzá, kérjük őt, de nem hisztizünk. És hogy egy bensőséges kapcsolatunk van, de nem irányítgatjuk, mint a pogányok, akik már vagdosgatták magukat, hogy kényszerítsék az ő Istenüket, hogy végre csinálja azt, amit ők mondanak. És hát Saul bemutatja ezt az áldozatot, de Sámuel, hát őt nem hagyja meg ez a négy fantasztikus, logikus ok, hanem azt mondja, hogy az az igazság, hogy ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó, keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és ő tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Nekem úgy tűnik, hogy Sámuelnek szinte a szíve szakad meg, amikor ezeket a szavakat mondja. Méghozzá onnan veszem, hogy ma jövő vasárnap fogunk hallani a következő hasonló történetről, amikor egy hasonló helyzetbe kerül Saul, és utána Sámuel Isten elé rogyik, és elpanaszolja neki, hogy hát sajnálja, hogy Saul így alakult, vagy Saullal így alakult a helyzet, és Saul ide jutott. Mintha a szíve szakadna meg. Ugye egy király, akit mégiscsak Isten választott, és nem volt tökéletes, de Isten elfogadott. És Sámuel is elfogadta ezt a királyt. Azért is mond le a tisztéről, a bírói tisztéről. És ha Isten elfogadta, akkor Saulnak azért az Isten útján kellene járnia. És a Sámuelnek ez a szomorúsága jön számomra át ezekből a sorokból, mert azt mondja el, hogy miket kaptál volna, mennyi mindened lett volna. Nem csak te maradtál volna király, hanem dinasztiád lett volna, a fiad is. Ugye Jonatán, aki úgy tűnik, hogy alkalmas király lett volna, gondolom ezt én, akinek élő kapcsolata volt Istennel, ezt meg a Bibliából látjuk. Saul meg úgy hagyta ezt az Istennel való élő kapcsolatát elúszni. Nem tartotta olyan fontosnak. Jonatánnak ez mintha fontosabb lett volna. És azt az Istennel való életet hagyja elúszni. azt a szellemi gazdagságot, azt a lelki töbletet, az Istennel való utat hagyja Saul elveszni, azért, mert csak a láthatókra nézett, és arra, hogy mennyi ember nincs már mellette, és mennyi ember támad éppen rá. És a okokat meg lehet magyarázni, vagy hát lehet találni, de annak az eredménye, hogy ő ennyi mindent elveszni hagyott, annak az eredménye az lett, hogy lett egy ilyen paranoiás gondolkodásmódja, meg egy olyan sötét lelki-szellemi élete. Mennyi mindenne lehetett volna. És ezt sajnálja szerintem Sámuel, hogy fölvázolja előtt, hogy mennyi mindened lehetett volna. És te nem ezt választottad. És az a baj, hogy oké, megtörtént a ballépés, és engedetlen volt Saul, de a négy okkal, amivel szépen alátámasztja az ő cselekedetét, azzal nem azt fejezi ki, hogy szánom, bánom, bocsánat. És talán itt van a probléma. A következő király, ugye, akit Isten választ, az már nem jó hadvezér, nem egy fejjel kimagaslik, hanem piros posgás mit ugrász. Ugye, és az emberek nem gondolták volna, hogy ez még alkalmas lesz királynak. De Dávid, ilyen kis piros posgáson is, Isten szíve választottja volt, és ő is bukott elég rendesen, nem is egyszer, nem is kétszer. De ő mindig tudott Isten előtt helyre állni. És Isten újra és újra megbocsátott neki. És ez nem azt arra jogosít föl senkit sem, és Dávidot sem, hogy akkor bármit megtehetek, mert Isten úgyis helyre állít, hanem arra, hogy az Istennel való kapcsolatomból fakad az, hogy újra és újra rendezhetem vele az én életemet. Nem csak a láthatókra nézünk, hanem a láthatókra is, az Istennel is. Én most, hogy sokat, vagy hát mostanában olvasom Mózesnek a történetét, a Egyiptomból való szabadulást. Ez annyira érezhető a bibliai lapjain, amit a zsidókhoz írt levél úgy fogalmaz meg, hogy mint aki látja a láthatatlant. Úgy viselkedik, úgy beszél. A csodának csak kívánta a hátára ezt a púpot, a népet vezetni, a királlyal, a fáraóval hadakozni. Nem kívánta. Egyszerűen azért ment és azért csinálta, mert látta a láthatatlant, és nem tehetett mást. Ugye Jeremiás, ahogy megfogalmazza, hogy csontomba rekesztett tűz. Nincs más lehetőség, menni kell. És van az a lehetőség, hogy újra és újra helyreálljunk Istennél, mert ő megmutatta, hogy van reménység benne. Csak egy-két év telik el, és milyen kicsi volt az ő szemébe, a saját szemébe Saul, és egy-két év alatt hova jut? Oké, hogy egy fejjel kimagaslik, de vajon miért akart ő úgy emberileg is több lenni? Nem tudjuk, hogy miért jutott ő eddig a pontig. Minden esetre ez egy nagy tanulság számunkra, hogy Istenhez kell újra és újra visszamenni, és nem varázslásként használni a imádságot, meg a szolgálatokat, meg nem tudom én miket. Amikor Sámuel elmondja, hogy hát az Úr kiragadta a kezedből a királyságot, és más valakinek adta, akkor viszont azt is mondja, hogy az Isten nem adta föl a tervét. Ő benne volt, vagy az ő terveiben benne volt a királyság. Ugye már a Mózes törvény, vagy Mózes könyvében is olvasunk a királytörvényről, aminek adott volna királytörvényt, hogyha nem gondolta volna, hogy lesznek királyok. Tehát ő tudta azt, hogy királyság majd lesz, csak le is íratta, hogy a király majd milyen legyen. De Saullal nem jött össze. Saul egy kicsit félrement, egy kicsit nem azt tartotta fontosnak, amit Isten. De Istennél az ő terve az nem hiúsult meg, ő folytatta a tervét, és azt mondja itt Sámuel, hogy az Úr mást választott helyetted. Isten az ő tervét folytatja. Ami egy óriási dolog, mert nem jön zavarba azért, mert mi nekünk nem sikerült valami, csak jó, hogyha az ember nem ellenlábas, hanem beépül az ő tervébe. És nekünk van lehetőségünk Isten tervébe beépülni. És amikor azt olvassuk, hogy majd egy másik király jön, akkor ugye olvasunk Dávidról, de aztán 1000 évvel később egy másik király is megszületik erre a földre, méghozzá egy pontos időpontban, mert Pál apostol nagyon szépen úgy fogalmazza meg, ugye Galata 4:4-ben olvassuk, hogy de amikor eljött az idő teljessége. Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve. hogy az időnek teljessége. És hogyha nézzük a kort, azt a milliót, akkor azt látjuk, hogy tényleg minden annyira szépen összeilleszkedett. Minden alkalmas volt ahhoz, hogy elérkezzen Isten fia a földre. Isten időben küldte az ő fiát a földre. Egyesek talán megsiettették, megsürgettették volna ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, de Isten akkor és úgy találta ezt rendjén. És amikor az Úr Jézus elkezd növekedni, és aztán szolgálatba áll, ugye akkor olvasunk egy érdekes történetet a kánai mennyegzőnél, hogy hát Mária, az ő anyja oda szól, hogy baj van, nincs boruk. Hát ez ciki. És Jézus mit mond? Az első mondata az, hogy nem jött még el az én időm. Ezek szerint idővel számol, és megvárja az időt. És azt olvassuk, hogy tényleg ő mindig az atyára, az atya idő, vagy óra szerkezetére hagyja magát, és akkor tevékenykedik, amikor Isten tevékenykedik, és egyik alkalommal, amikor az ő egyik kedves barátja, Lázár megbetegszik, és a nővérei Jézushoz küldenek, hogy gyere és gyógyítsd meg, akkor ő még 2 napot marad vidéken. És csak utána indul haza, és akkor mondják, hogy hát már 4. napja halott. De Jézus ezek szerint az atya órá műve szerint cselekszik. De ez azt jelenti, és ezt másik helyen mondja is, hogy amíg látom az atyát munkálkodni, addig én is munkálkodom. És hogy ő addig tevékenykedik. És amikor aztán eljön az ideje, hogy na most akkor bátornak kell lenni, akkor ő ugye nem arra bátor, hogy Istennek szembe menjen, vagy Istennel szembe menjen, és engedetlenkedjen, hanem ő engedelmes. És amikor a Sanhedrin előtt megáll, 70 talán jómódú, ősz, tudós ember előtt elé citálják, és ott elkezdik őt faggatni és bírálni, és igazából szava sem lehetett, hanem mindig mindenben keresztbe kérdeztek, és semmi sem volt úgy igaz, amit Jézus mondott volna, akkor ő bátor. Akkor ő bátor. És nem az engedetlenségben, hanem azt mondta, hogy ez az Istennek az útja. És én nem tudom, hogy milyen keresztkérdéseket tud egy bizottság, egy 70 tagú bizottság föltenni egy embernek, de akkor tényleg bátornak kell lenni. Honnan vette a bátorságát? Hát nyilván a Gecsemáné kertben való imádsága után volt, a főtanács előtt, és a főtanács elítéli. És aztán, amikor elküldik Pilátus elé, és Pilátus faggatja. És van egy pont, ami után már nem mond semmit. Mert ha bármit mondott volna, akkor hát gyanús, hogy még Pilátus a végén fölmenti. És eljön az az időpont, hogy nem mond semmit, és bátor, mert az atyának ez az engedelmesség, ez jelenti az engedelmességet, hogy marad az ő útján, és nem mond semmit. És nem védi magát, és nem védi a mundélbecsületét, és nem védi Istent, és senkit sem véd. Az a bátorság, hogy nem mond semmit. És amikor a keresztre feszítik, Pál azt írja, hogy amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. A rendelt időben. És azt hiszem, hogy ott is volt ereje, mert hogy nem a szögek tartották fönt a kereszten, az egészen biztos. Hogy ott tudott maradni Jézus a kereszten. És azt olvassuk a Bibliában, hogy a mi szívünk az olyan, mint Saulnak a szíve. Találunk okot arra, hogy miért legyünk engedetlenek Istennek. Benne van az egész alkatrészünkben és az egész, minden zsigerünkben, hogy miért kell, hogy engedetlenkedjek Istennek. És az Úr is megmutatja azt, hogy a bűnnek a zsoldja, a bűnnek a következménye a halál. És akkor vagy én halok meg az Isten számára örökre, vagy pedig az Úr Jézus magára vette az én bűneimet. És az Úr Jézus magára vette az én bűneimet, és mindannyiunk bűnét, és őt nem a szegek tartották a kereszten, hanem pontosan ez a szeretet, hogy én helyettem halt meg. Aztán azt olvassuk, hogy 3 napig volt a sírban, a halottak birodalmában, de 3. napon föltámadt. És aztán 40 napig még itt járt a földön, és sok tanúja volt ennek, és tanította a tanítványokat, és közöttük volt, és aztán elment, és a mennybe ment, és volt 10 nap, én szerintem az a világ legszomorúbb napja volt, legalábbis a 10 tanítvány, vagy 11 néhány tanítványnak, vagy akiknek megjelent, még a Szentlélek nem jött el, és már a szeretett mesterük elment. És borzasztó, nyomorúságos, várakozási idő volt, és azt mondta Jézus, hogy majd várjátok meg az atyának az ígéretét. Milyen várakozás? Tehát szerintem ez a legszomorúbb és legrosszabb várakozási idő volt. Szerencsére nekünk ezt már nem kell megélnünk. De aztán elküldte a Szent Lelket. És látjuk azt, hogy mindennek rendelt ideje volt. És az Isten országában, és az Jézus Krisztus királyságában mindennek nagyon szépen rendelt ideje van, és hogyha végignézem az életemet, akkor is ezt látom, hogy nyilván voltak olyan szakaszok, amikor azért kicsit sietettem volna, kicsit nem kívántam a dolgokat, de amit Isten az én életemben rendezett, az mind az ő óramű pontosságával működött, és ez így volt jó. És nyilván vannak az életünkben, nem tudom kinek milyen élethelyzete van, de olyan időszakok, amikor a hátunk közepére sem kívánjuk az egészet. De az a jó, amit tanulhatunk a Bibliából, hogy az Isten azért rendel határokat. Határokat szab a nehézségnek. Legutóbb azt tanultam meg ugye a Jelenések 3:10-ből, hogy lesz 10 napig tartó nyomorúságotok. 10 nap. Most ez lehet, hogy nem egy exakt szám, de hogy határa van a nyomorúságnak is. És amit a Korintusi levélben olvasunk, 1 Korintus 10:13, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. És az ember úgy érzi, hogy mert lehet, hogy egyszer igaz ez, de most nem igaz. De ez igaz. Ez Istennek igéje, ami ma is megáll. Na mi van, hogyha elbukunk? Mi van, hogyha mégsem bírunk? Mi van, hogyha olyanok vagyunk, mint Saul, és neki se sikerült? Mi van, hogyha az gyötör bennünket, hogy engedetlen voltam? Én annak nagyon-nagyon örülök, hogy bár megvan írva, hogy az Úr Jézus példát hagyott nekünk, de ő nem csak példát hagyott nekünk. Ő nem csak példakép. Hogyha csak példakép volna, és ő bemutatta azt, hogy milyen a tökéletes élet, hogy milyen az, amikor az ember mindig az Isten órájához igazodik, milyen az, amikor mindig engedelmeskedik, az nekem iszonyatos frusztráló lenne. De ezt a lécet biztos, hogy nem tudom átvinni. De az Úr Jézus nem csak jó példa, hanem ő pontosan, mivel tudja, hogy ilyenek vagyunk, akik engedetlenségre hajlunk, és engedetlenek vagyunk, és ráadásul pont Istennek vagyunk engedetlenek, és az Isten előtti bűneink miatt nem állhatunk meg ő előtte, ő szabadítónká is lett. És ez egy óriási örömhír, hogy Jézus Krisztus, ami bűneinket maga vitte föl a testében a fára, és hogy olyan lehetőségem van, hogy újra és újra rendezhetem vele a kapcsolatomat. Hogy újra és újra helyreállhatok. Hogy ő megbocsátja az én bűneimet, az én engedetlenségeimet, és ebből meg lehet vigaszt meríteni. Ő nem csak példakép, hanem szabadítóm. Saul csak a örökölhető királyságot, a dinasztiát vesztette el, sok mindent mást is, de az az ember, aki Istennek soha nem engedelmeskedik, aki Jézus Krisztus nem akarja az ő megváltójának elfogadni, az azért az örök életével játszik. Ugye maga az Úr Jézus mondta azt, hogy János 3:36-ban, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És amikor az ember egy ilyen nyomorúságos helyzetben tud várni, tud engedelmeskedni Istennek, és nyilván nem a saját erőmből, mert az édes kevés sokszor. De azzal pont azt fejezem ki, hogy Uram, én bízom benned, hogy én csak egy kis, a nyájadnak egy kis tagja vagyok, de a te nyájadnak a tagja vagyok. A te bárányod. Meg néha úgy viselkedek, hogy a te birkád, de a tiéd vagyok. És te elpecsételtél engem. És te tudod, hogy mi van velem. És tudod, hogy nehéz helyzetben vagyok, és nem kívánom, és nem is tudok tovább várni, de te tudod, hogy mi van velem. És ez az a bizalom, amit vár tőlünk Isten, és ezzel a várakozással tudjuk sokszor csak kifejezni, hogy a te kezedben vagyok, és te rendelkezel velem. Az Úr Jézus örök királyságban, örök királyságában van helyreállítás. Van a helyreállításnak reménysége is. Van erő, van lehetőség, van perspektíva, és van jövő. És nem csak itt a földön, hanem majd oda át tart örökké vele együtt. Vele együtt leszünk örökké, amit ő megígért, úgyhogy ezért van még lehetőségünk és értelme annak, hogy kitartsunk és várakozzunk olykor nehéz helyzetben is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, megalázzuk magunkat te előtted, aki király vagy csak ugyan, aki Isten fia vagy csak ugyan, ahogy a százados is megállapította a keresztnél. Szeretnénk megalázni magunkat te előtted, mert sokszor tényleg olyanok vagyunk, mint Saul. Hajlik a szívünk az engedetlenségre, hajlik a szívünk annak megmagyarázására, és nehezen hajlik a mi térdünk, nehezen hajlik a mi szívünk, hogy te hozzád újra visszataláljunk. Sokszor kapaszkodunk a gőgünkbe, a büszkeségünkbe, hogy na majd én ezt megoldom. De Urunk, te látod, hogy ha magunk akartuk megoldani az életünket eddig, abból soha nem lett valami jó. És köszönjük neked azt, hogy te azért jöttél erre a földre, hogy megold a mi életünk legnagyobb problémáját. Azért jöttél, hogy életet adj nekünk, sőt, bőséges életet. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy arról ne mondjunk le, amit te készítettél nekünk. Amit te adtál lelki, szellemi gazdagságot, a veled való útról ne mondjunk le. Mert a te utadon gazdagságok vannak. Lelki, szellemi gazdagságok és egy bővölködő élet. És megmondjuk, megvalljuk neked azt is őszintén, hogy sokszor kevés nekünk az, hogy a láthatókra, vagy csak a láthatatlanokat lássuk. Szeretnénk a láthatókban is látni a te áldásodat. Szeretnénk, hogyha történnének dolgok a mi ízlésünk szerint, és te tudod egyedül, hogy miért várakoztatsz bennünket. Köszönjük neked, hogy a mi bukásainkat is te hordoztad a kereszten, a mi bűneinket magad vitted föl a fára, és nem csak meghaltál a mi bűneinkért, de föltámadtál, hogy bennünket megigazíts. Köszönjük, hogy reménységet hoztál nekünk. És kérünk, segíts a te veled való kapcsolatot mélyíteni, abból táplálkozni nap, mint nap, aki nem mondtál le rólunk, és nem hagyod, hogy egyedül maradjunk. Így áld meg az előttünk való hetet, taníts bennünket a te utadon járni. Áld meg bennünket a te jelenlétedben. Köszönjük neked, hogy te király vagy, akinek a katonái lehetünk olykor, akinek a tulajdona vagyunk, aki nem mondasz le rólunk, és gazdag életet akarsz adni. Segíts, hogy mi is tovább tudjuk mindazt a gazdagságot adni, amit te tőled kaptunk. Áld meg így a hetünket. Hadd lehessünk olyanok, akik valóban fénylünk, világítunk magunk körül, aki hozzád vezetjük a tiédet, akik még nem a tiéd, bár a te tulajdonod, de nem ismernek és nem akarnak tudni rólad. Könyörülj, Urunk, a mi országunk vezetőin, hogy teljesítsék a te akaratodat. Könyörülj, Urunk, a gyermekeinken, akik nem akarnak tudni rólad. Könyörülj azokon, akikben megkopik a hit, akik kételkednek, akiknek a hitük gyökereit a hitetlenség mardossa. Kérünk azokért, akik itt a gyülekezetben nőttek föl, de már olyan keveset gondolnak rád. Kérünk, Urunk, hogy szólítsd meg mindannyiunkat, és adj valódi megoldást a mi életünk legnagyobb kérdéseire. Köszönjük, hogy ezt mind várhatjuk tőled. Amen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossággá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Amen.